Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott 8. fejezetében. A 12. verstől a 17-ig a következőképpen. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! 1976-ot írtak, egy verőfényes vasárnap délután volt. Mosolygós lányok és fiúk rajzottak a Szentesi Középiskolai Kollégium felé, ott a Jövendő utca 6 szám alatt. Én is köztük voltam, édesapám és édesanyám elkísért. Édesapám közel 1500 forintot a kezembe nyomott, és azt mondta, hogy fiam, gazdálkodj ezzel a pénzzel, ez elég kell, hogy legyen tanszerekre és sok-sok minden egyébre. Csak emlékeztetőül mondom, illetve azoknak, akik fiatalabbak, ez az 1500 forint, ez majdnem egy havi fizetése volt annak idején édesapámnak. Nagy pénz volt ez számomra. Meg a csábítás is igen nagy volt, hiszen úgy gondoltam, hogy sok-sok mindent kell nekem majd megvenni, és bizony megvettem olyan dolgokat is, amiket nem kellett volna. Mindez körülbelül 2 hét múlva ki is derült. És akkor gyorsan írtam haza egy levelet, hogy elfogyott a pénzem. Küldjetek egy kis pénzt. Édesapám azt mondta, hogy 7 múlva elmegyünk, és akkor meglátjuk, hogy mi minden kell még neked. Aztán tényleg el is jött, bevásárolt édesanyámmal együtt minden hasznosat, ami kellett volna, illetve kellett, és utána szépen hazamentek. És én arra vártam, hogy apám a kezembe fog nyomni néhány 10 forintot legalább, de egy fillért nem adott. És akkor úgy elgondolkoztam, hogy mi lesz ezután. Ott volt szeptember, október, november, és akkor először zseppénzt kaptam, az karácsony volt. Ez alatt a 3 hónap alatt sok-sok mindent megtanultam. Kollégista voltam, szombaton nem mehettünk haza, ezért havonta csak egyszer tudtunk haza indulni, és ezért szombat-vasárnap egészen addig, amíg az idő engedte, elmentem dolgozni. És mindenfélét szedtem, még krumplit is. És egy kis pénzt összegyűjtöttem. És onnantól kezdve tudtam értékelni, hogy mi a pénz. És onnantól kezdve nem költöttem el a pénzt, hanem mindig tartalékoltam a nehezebb napokra. Közben eltelt néhány 10 esztendő, és ha körülnézek a világban, akkor azt veszem észre, hogy most már professzionális reklámok és mindenféle csábítás között vergődik az ember, benne nemzetünk is. És hogy mennyire nem változik az ember lélek, mutatja az, hogy az ember mindig tovább nyújtózkodik, mint ahogy a takarója engedi. Napokban hallom a rádióban, hogy 40 ezer kocsit adtak vissza, mert nem tudták fizetni a részleteket. Ez 40 ezer család. Gondoljunk csak bele. Adósok vagyunk. És ezt halljuk rádióban, tévében. Sőt, Pál is azt mondja, hogy adósok vagyunk. De Pál egészen más adósságról beszél. Pál azt mondja, hogy adósok vagyunk, de az Istennek az adósai. És hogy mennyire rossz adósnak lenni, az azt tudja, aki már volt szorult helyzetben. Aki nem volt szorult helyzetben, nem is tudja elképzelni, hogy milyen nagy nehézség az, amikor valaki pénztelen. Pál nagyon jól tudja, hogy mit jelent a nélkülözés. Egyik helyen azt írja, be vagyok avatva a bővölködésbe, de be vagyok avatva a szűkölködésbe is. Pál, aki annyi mindent tett az egyházért, Pál, aki maga is dolgozott, fizikai munkát is végzett, hogy hirdethesse az evangéliumot, nem szorult rá a gyülekezeteknek a támogatására, ő úgy érezte, hogy ő is adós. Független volt, és mégis adós volt. De ő az Isten adósa volt. Mert úgy érezte, hogy valami olyat kapott az Istentől, amit nem tud meghálálni, nem tud visszafizetni, nem tud megszolgálni. Azt írja a rómaiaknak, adósok vagyunk, de nem a testnek, mint a világ fiai. Mert hogy a világ fiai bizony egy ilyen adós helyzetben vannak. Kiszolgáltatottjai ők a saját testüknek. Mert hogy ott van a kívánság, a birtoklás vágya, és sorolhatnám mindazt, ami elvonja a testet a lényektől, és ebben vergődnek. Ezért írja Pál, a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Mert ők is tudják, hogy van szomjúság és van éhség, amit nem csillapíthat, csak egyedül az Isten. Tessék megnézni, hogy ott vannak a gyermekek, és hogy tudnak örülni egy-egy játéknak. És ha visszagondolunk, a mi életünkben is voltak olyan szakaszok, gyermekkorunkban, meg később is, amikor nagyon tudtunk örülni valaminek, és nagyon vágytunk valamire. Ki vagyunk szolgáltatva ennek a világnak, az összes csábításnak. Adósai lehetnénk a testnek. Egyesek azt mondják, hát akkor adjuk meg a testnek, ami a testé, a léleknek, ami a léleké. Mert hogy Jézus Urunk is azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Ilyen egyszerű lenne? Pál apostol számára nem. És a mi számunkra? Számba vettük-e már, hogy mit kaptunk? Luther olyan szépen mondja, életet, házastársat, szófogadó gyermeket, jó szomszédot, és ezekhez hasonlót. Mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna, írja Pál egy másik helyen. Tessék megnézni, hogy mennyire nem tudja az ember alakítani az életét úgy, hogy ő tudná, én adósa vagyok az Istennek. Tőle kaptam az életet, amit vissza is vesz majd. El kell számolnom a napjaimmal, az óráimmal, a perceimmel. És a bűn. A bűn az, ami elválaszt az Istentől. Tehát nem csak a rossznak a megcselekvése, hanem a jónak az elmulasztása is. Hányszor tehettünk volna jót, és nem tettünk. Ilyen nyomorúságos helyzetben akkor nincs megoldás. A világ embere számára úgy néz ki, úgy is hiszi, hogy nincs. De minket, írja Pál, akiket Isten lelke vezérel, a mi helyzetünk egészen más. Mi tudjuk, hogy az Isten kegyelmes, mi tudjuk, hogy az Isten szeret, és nem úgy fog elszámolni velünk, hogy teljesítményt kér számon tőlünk. Mert ha teljesítmény elvű lenne az ő elszámolása, akkor bizony alul maradnánk. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. De mi az, hogy az Isten lelke vezérel? Ha valaki a szeretetben van, Istenben van, és Isten is ő benne, hallhattuk az oltár előtti igében, Máté evangéliumában. Ilyen egyszerű. És hogy milyen nehéz az egyszerűsége ellenére, ez mutatja azt is, hogy az embereknek a nagy része azt szeretné, hogyha lenne valaki, aki mindig megmondaná, hogy mit kell csinálni. És nem kell gondolkodni, hanem amit kérnek, azt én teljesítem. Tessék megnézni, hányszor megvádolták és joggal a protestánsokat, hogy nektek meg papíros pápátok van. Ezzel ugye azt akarták mondani, hogy számotokra a pápa, a legfőbb hatalom az írás. Pedig nem a betű lelke kellene, hogy irányítson, hanem a lélek. Ahogy az igében is hallottuk, ő a lélekkel együtt tesz bizonyságot a mi lelkünk. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Azok tudják a dolgokat. Mert hogy belehelyezkednek az Isten erőterébe. És hogyha valaki ezt az állapotot ismeri, akkor tudja azt, hogy neki van édesapja a mennyben. Pontosítsunk. Ki tudja mondani azt, hogy abbá. Itt olyan fordítással találkozhatunk, hogy abbá, azaz atyám, vagy atyánk. Ha jól megnézzük, akkor ez az abba szó, ez arám. És az arám nyelv az nem a sémi nyelveknek egyik nyelvjárása érdekes módon. Egy egészen más nyelv. Rokonságban van a magyarral, a sumérral. És ez azt jelenti, hogyha valaki már volt közülünk Erdélyben, és ott találkozott a Babba Máriával, akkor érdekes csengése van ennek a szónak, hogy Babba, meg érdekes ennek a szónak, hogy Abba. Ős, régi szavak ezek. Az Abbának a fordítása, mert hogy azért ott vegyesen éltek Galilea területén, voltak nem zsidók is, meg voltak zsidók is. A zsidók értelemszerűen a zsidó nyelvet beszélték, a nem zsidók pedig az arámit. És ez az abbá, ez azt jelenti, hogy apuka. A babbá, meg azt jelenti, hogy anyuka. Na most ezt nem mondhatta akárki az ő édesapjának, vagy apjának, vagy a házi úrnak, hiszen a házi úr, a Pater Familias az volt, aki beleszólt mindenbe. Egy házi szolga, aki nem rabszolga volt, hanem házi szolga, tehát azért magasabb szinten állt, mint egy rabszolga, ő nem mondhatta azt, hogy abbá. Amit lehet úgy is fordítani, hogy apuka, lehet úgy is fordítani, hogy papa, vagy papi, ezt nem mondhatta. Csak aki ténylegesen vérségi kapcsolatban volt azzal az emberrel. Ha valaki ki tudja mondani azt, hogy mennyei apuka, mert ilyen szoros kapcsolatban van az Istennel, akkor számára nem kell magyarázni azt, hogy mit jelent, hogy a lélek vezérel. Mert hogy Isten lelke által mondjuk azt, hogy abbá, és nem magunktól, Isten lelke által, akik gyermekei az Istennek, azok tudják, hogy a gyermeknek hallgatnia kell atyuk szavára. Tessék megnézni, hányszor nem hallgattunk atyánk szavára. Tudjuk, hogy mi a helyes, és mégsem cselekesszük azt meg, ami jó. Helyette a rosszat tesszük. Pál a rómaiaknak írott levelében, és tudjuk, hogy a római gyülekezet az milyen gyülekezet volt, a világvárosban, a birodalom központjában élt, iszonyatos sok csábítás között, hiszen amit meg tudott adni a főváros, az tulajdonképpen az akkori ember számára, a világi ember számára az életet jelentette. Az eszem, az iszom, a test kívánságai, a prostitúciónak mindenféle fajtája, mert hogy ez, amit nyújtani tudott Róma, annak óriási vonzása volt. Hogy mekkora vonzása és mennyire igyekezett az ember ezt fönntartani, olyan egyszerűen nem bukott el Róma. Évszázadokon keresztül alakult a hanyatlása. Ebben a nagy csábításban ott van a római gyülekezet első zsengéje a krisztusi gyülekezeteknek. És azt írja nekik, testvéreim, adósok vagyunk. Vegyétek észre, hogy adósai vagytok az Istennek. A lélek tesz bizonyságot a lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ha gyermekek, akkor örökösök is. Vegyétek észre, micsoda örökségetek van. Mi észrevettük-e az életünkben, hogy mi mindent örököltünk? Mit hagyott ránk az Isten? Vagy inkább perlekedünk vele, hogy Uram Isten, ezt sem adtad meg, azt sem adtad meg. Ezt elvetted, meg ezt is elvetted, meg ezt is. Istennel nem lehet perlekedni, mert az Isten, Isten. Mi mégis megtesszük. Sőt, elvárjuk az Istentől azt, hogy tegye meg azt, amit nem is kell, hogy megtegye. Mert az Isten, Isten. Viszont adott törvényt, adott evangéliumot. Adott lehetőséget arra, hogy felismerjük, hogy mi az ő teremtményei vagyunk. Hogy felismerjük helyünket ebben a világban. Hogy tudjuk, hogy éljük meg, ő az Isten, mi pedig a teremtmények vagyunk. És nem beleszorított ebbe az anyagvilágba, hogy abból ne tudjunk kitörni, éppen ellenkezőleg anyagvilágot teremtett, hogy abban meg tudjuk élni az egész teremtettség szépségét, de tudjunk közeledni ő hozzá. Mert hogy ő hív minket nap mint nap. Mi pedig nap mint nap újra és újra elővesszük a saját kis vacak ötleteinket, tervünket, amit meg akarunk valósítani. Pedig mindent itt hagyunk. Ebben a világban minden múlandó. Egy valamit tudunk átmenteni ebből a világból, abba a világba, ez pedig az Istennel való közösség tudata, érzése. És ha valaki nem jutott el ebben a világban arra a felismerésre, hogy ő az Isten gyermeke, akkor nem lesz közösség az Istennel. Vannak liberális teológusok, tudom név szerint van olyan kollégám, aki azt hirdeti szószékről, hogy az Isten annyira szeret, hogy nincs is kárhozat. Elhangzik ilyen Magyarországi Evangélikus Egyház szószékéről. Pál mit mond? Azt mondja, hogy jönnek majd olyan idők, amikor az embereknek a füle viszket valamilyen tanításra. Hát persze, hogy ez a tanítás korszerű. És sokan örülnek ennek, ha tekintéllyel valaki elmondja ezeket. Az Isten végül is megment. Akkor nem kell annyira komolyan venni ezt az egészet. És az ember nem is veszi komolyan. Ahogyan láthatjuk a mai világunkban, mennyire félresöpörték az Istent. Nem veszik komolyan. Ennek következménye van. Nem csak az, hogy konganak a keresztény templomok, aminek szintén meg lesz az eredménye. Már most tapasztalható az eredménye. Köln új város részében annyi és annyi mecset van, hogy szinte egymást érik. Az iskolákban gyakorlatilag már csak török gyerekek vannak. Abban a részben, ott ebben az új kölni részben sokkal több a muzulmán, mint a keresztény. Kisebbségbe került a reformáció országában a kereszténység. És ne áltassuk magunkat. Mi egy folyamatnak a részesei vagyunk. És ahogyan nem emlékeztünk meg arról, hogy volt egy Hunyadi Jánosunk, aki az ő cselekedeteivel nem csak arról tett bizonyságot, hogy most akkor szereti a hazáját, hanem arról is, hogy szereti a Krisztust. És amikor Kapisztrán János még a halálos ágyán is próbálja noszogatni ezt az embert az ő Krisztus elképzeléséről, akkor annyit mond Hunyadi János: halandó ember, engem ne oktasson ki a Krisztus szeretetéről, mert hogy a Krisztus szerelmében és a hon szerelmében égtem egész életemben. Hány ember tudja ezt elmondani élete végén, hogy a hon szerelmében és a Krisztus szerelmében égett mindvégig. Bizonyságot tett ő arról, hogy az Isten gyermeke. Nekünk is csak erről kellene bizonyságot tennünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. És valahányszor nem teszünk bizonyságot erről, annyiszor elpuskáztuk a lehetőséget, ami soha-soha vissza nem tér, hogy valamit megmutassunk a másik embertársunknak abból, amit az Isten ránk bízott. És mindennek következménye van. Ki tudja, milyen megokolásból gyermekeinket óvtuk attól, hogy sok-sok negatív hatás érje őket, aztán kényelem szeretetből, vagy nem is tudom miből fakadóan, de a szülők nagy része azt gondolta, hogy hát elég, hogyha én elmegyek a templomba, a gyermeket nem viszem magammal. És ennek is meglett a következménye. Szomorkodhatnánk, mert van okunk szomorúságra bőven. Pál nagyon jól tudja, hogy ez az egész világ, amiben élünk, az tulajdonképpen nem más, mint egy nagy-nagy lehetőség arra, hogy a Krisztushoz oda kerüljünk. Tiltakozhatunk egész életünkben, vergődhetünk, de az Isten azt akarja, hogy ennek ellenére, a tagadásunk ellenére is hozzá kerüljünk. Az evangélium vasárnapról vasárnapra az lenne, hogy ő itt van közöttünk és szólongat ma is. Mégsem halljuk meg. Ha meghallanánk, akkor nem lennénk elfoglalva a dolgainkkal annyira, amennyire. Ha fontos lenne számunkra az, hogy az Isten hívogat, akkor egészen másképp állnánk hozzá Bibliához, Isten tisztelethez. Tessék megnézni, most hadd legyek egy kicsit kritikus innen a szószékről. Talán már egy tucatszor is elmondtam, hogy az Isten tisztelet mindig akkor kezdődik, amikor bejövök és azt mondom, hogy erős vár a mi Istenünk. Mindig akad egy-két ember, aki Isten tisztelet alatt beszélget. Mert valami fontosat közölni akar. Persze ez jó, mert otthon érzi magát. De ugyanakkor azt is jelenti, hogy más az, ami fontosabb. Eleddig, és gyaníthatóan ezután is megtörténik majd, hogy lesznek olyanok, akik akár a preludium alatt, akár máskor beszélgetnek. Ez számomra azt jelzi, hogy nem sikerült eljutnunk egy olyan szintre, amely szintben mi megtapasztalhatnánk az Isten szeretetét. Pál próbálja tanítani a rómaiakat, meg az Isten is próbál tanítani minket nap, mint nap. Vegyük észre, hogy ő hív. Vegyük észre, hogy valami más, többet, jobbat akar adni nekünk. Legyünk következetesek. Mert ha nem valljuk meg őt, akkor ő sem fog megvallani minket. És ennek következménye van, ezt úgy hívják: kárhozat. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk te veled, és hitünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.